Dicsőség Jézus Krisztusnak! Kezdjük hittanóránkat imádsággal. Hívjuk segítségül az Isten szent lelkét, hogy nyissa meg értelmünket, annak a szövegnek a megértésére, amelyet ő sugalmazott, és amelyen keresztül nekünk üzenni akar. Mennyei király, vigasztaló, igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz, minden jónak útfeje és az életnek megadója. Jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenytől, és üdvözítsd jóságos a mi lelkünket. Az Ószövetség első könyvéből, a Teremtés könyvéből a 23. fejezethöz érkeztünk. Hallgassuk meg a Szent Szöveget, majd próbáljuk meg együtt kibontani, mi ennek a szövegnek az üzenete, ezen keresztül mire hívja föl a figyelmünket, aminket szerető Isten, hogy tanítson. Teremtés könyve 23. fejezet. Sára életkora 127 esztendőt tett ki, ekkor halt meg Sára Kirjat Arbában, vagyis Hebronban, Kánaán földjén. Ábrahám elkezdte Sáráért a gyászszertartást és a siratást. Azután Ábrahám fölkelt, eltávozott a halottól, és így szólt a hetitákhoz. Én csak vendég és jövevény vagyok nálatok, ezért adjatok nekem egy sírhelyet, hogy házam halottait eltemethessem. A hetiták így válaszoltak Ábrahámnak. Hallgass ránk, urunk, úgy élsz köztünk, mint Isten főembere. Temesd halottaidat legjobb sírhelyeinkre. Senki közülünk nem tagadja meg tőled a sírját, hogy oda temesd halottaidat. Ábrahám erre fölkelt, meghajtotta magát az ország lakói a hetiták előtt, és így szólt hozzájuk. Ha beleegyeztek abba, hogy házam halottait eltemethessem, akkor hallgassatok meg, járjatok közbe értem Efronnál, Cohár fiánál, hogy a Mahpelai barlangot, ami az övé, és birtokának szélén fekszik, engedje át nekem. Adja el nekem jelenlétetekben teljes áron temetőhelynek. Efron éppen a hetiták között ült. A hetita Efron válaszolt Ábrahámnak az összes hetita jelenlétében, aki eljött a város kapujához. Nem úgy, uram, hallgass meg engem. A telket neked ajándékozom, s neked adom a barlangot is, amely rajta van. Honfitársaim jelenlétében ajándékozom neked, temesd el halottaidat. Ábrahám meghajtotta magát az ország lakói előtt, és így szólt Efronhoz az ország lakóinak jelenlétében. Igen, de mégis hallgass meg engem. Én megfizetem neked a telek teljes árát. Fogadd el tőlem, hogy eltemethessem ott halottaimat. Efron ezt válaszolta Ábrahámnak. Hallgass meg engem, uram, 400 ezüstsékel egy telekért, mi az, köztem és közted? Temesd el halottaidat. Ábrahám elfogadta Efron ajánlatát, és Ábrahám lemérte az árat Efronnak, amit az a hetiták jelenlétében megnevezett, 400 ezüstsékel, ahogy ez a kereskedő körében járja. Így Efron telke, amely Mahpelában, Mamrétól keletre feküdt, a telek a rajta levő barlangokkal, s körös körül a telek egész területén levő fákkal, az összes hetita jelenlétében, aki a város kapujához jött, átment Ábrahám birtokába. Ezután Ábrahám eltemette a feleségét, Sárát a barlangban, a Mahpelai telken, Mamrétól keletre, Kánaán földjén. Így a telek a rajta levő barlanggal a hetitáktól jogszerűen Ábrahámra szállt temetőhelyül. A szöveg egy családi szomorú eseményt ír le. Ábrahám elveszíti feleségét, Sárát, és el akarja temetni, és temetkezési helyet keres neki, amelyet aztán meg is tud szerezni, és eltemeti Sárát. Első hallásra, első olvasásra, hát nehéz ebből valamilyen jámbor keresztény tanítást kihallani, megtalálni. De tudnunk kell, hogy minden írás, amelyet a Szentlélek sugalmazott, jól alkalmazható a tanításra, intésre, nevelésre, feddésre, ahogy azt Szent Pál apostol Timóteushoz írt leveléből olvassuk. Egészen figyelmesen kell olvasnunk, hogy a részletek, nem is a részletek, hanem a egészen figyelmesen kell olvasnunk, hogy a szövegnek az alaphangulatán keresztül is tud tanítani bennünket az Isten. Erre majd a végén szeretnék visszatérni. Most bevezetésül figyeljünk föl arra, hogy ez a kis terület, amelyet Ábrahám most megszerzett, azért, mert a feleségét szerette volna eltemetni, ez Kánaán földjén van. A Machpelai telken, Mamrétól keletre, Kánaán földjén. Azon a Kánaán földjén, amelyet az Isten megígért neki, hogy neked adom azt a földet. Menj arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Úgy tűnik, hogy az Úristen ígérete hát eléggé szűkösen valósul meg. Először is ugye azt ígérte, hogy ivadékodon keresztül nagy néppé teszlek. Hát ez hosszú időn keresztül ennek semmi jele nem mutatkozott. 10 évig kellett várni, az idős embernek 10 évig, míg aztán először a 10 év után Sára próbált ügyeskedni, hogy mégis csak legyen gyermekük, és akkor született Izmael. És még rá 7 évet kellett várni, hogy aztán megszülessen Izsák. De hát még messze vagyunk attól, hogy nagy nép atyává legyen Ábrahám. Úgyhogy alig-alig lát abból valamit, hogy az Úristen ígérete teljesüljön. És ugyanez vonatkozik a területre is, a földterületre. Neked adom ezt az egész földet. Nézz szét, amerre a szemed ellát, mind-mind neked adom. Ehhez képest mit tudott megszerezni? Egy telket, Machpela telkét, Mamrétól keletre, amelyen van néhány barlang, néhány fa, ahová el tudja temetni Sárát, a feleségét. És ezt is, hát bizonyos pénzért, 400 ezüst sékelért szerzi meg, ennyi lesz az ígéret földjéből egy darab neki. És úgy látszik, Ábrahámnak ez elegendő. Ábrahám erre a nagyon kis vékonyka, az Isten ígéretének vékonyka teljesedésére építi föl a hitét, a reményét. Ebből nő ki az egész választott nép, Ábrahámnak a leszármazottai, majd Izsáknak a fia Jákob, lesz 12 fia, ahonnan aztán már robbanásszerűen elkezd szaporodni Izrael népe, vagyis Ábrahám ivadékai. De ebből még alig lát valamit, mint a kis mustármag, amely kisebb minden más magnál, de aztán felnőve olyan hatalmas fává terebélyesedik, hogy az ég madarai otthont találnak rajta. Így bontakozik ki az Isten alig-alig látszó ígérete teljesüléséből aztán az egész ószövetségi történet, amely valójában csak majd megalapozza az új szövetséget, amikor beteljesül mindez. Ábrahám tehát megszerzi ezt a telket. Hogyan szerzi meg? Nagyon kedves ez a párbeszéd, ami közte és a hetiták, illetve azok közül az egyik, nevezetesen Efron között zajlik. Hogyan vásárolja meg ezt a telket? Érdemes magát a párbeszédet újra meghallgatni. Felolvasom újra a szöveget. Nézzük meg, micsoda rituális, szertartásszerű beszélgetés ez, holott egy egyszerű adásvételi szerződés, de abban a korban, Ábrahám korában még nem kellett kapkodni ezekkel az adásvételi szerződésekkel, nem kellett papírokat aláírni, banki kölcsönöket, tanúsítványokat szerezni. Elég volt a kimondott szó, amelyre tanúk vannak. Ábrahám, amikor megsíratta a feleségét, Sárát, akkor eltávozott a halottól, és így szólt a hetitákhoz. Én csak vendég és jövevény vagyok nálatok, ezért adjatok nekem egy sírhelyet, hogy házam halottait eltemethessem. A szöveg későbbi részéből megtudjuk, hogy ez a város kapunál történik. A város kapuban történnek az igazán jelentős dolgok. Számtalan olyan ószövetségi történetet találunk, ahol a város kapujának különleges szerepe van. Ott gyűlnek össze az emberek, ott vannak a legtöbben, ott van sok esetben a piac, az árucsere, és ezek a bírói rendelkezések is a város kapuban történnek. Ott vannak tehát a város kapuban az emberek, a vének, a férfiak, és őket szólítja meg Ábrahám, hogy szüksége van egy telekre, ahol a feleségét eltemetheti. A hetiták így válaszoltak Ábrahámnak. Hallgass ránk, urunk, úgy élsz köztünk, mint Isten főembere. Temesd halottaidat legjobb sírhelyeinkre. Senki közülünk nem tagadja meg tőled a sírját, hogy oda temesd halottaidat. Tehát föld ajánlják neki, hogy bárhova eltemetheted, nyugodtan, annyira tisztelünk téged. Nagyon érdekes, hogy ők is fölismerik Ábrahámban az Isten emberét. Emlékszünk az egyiptomi történetre, amikor Egyiptom királya Fáraó is ugyanígy szólította meg Ábrahámot, az Isten embere vagy. Valami különleges személyisége lehetett ennek az Ábrahámnak, egy jövevény valójában, itt Kánán földjén is, és Egyiptom földjén is az volt, és mégis érzékelték, hogy ő az Isten áldottja. Nem csak azért, mert gyarapodnak a jószágai, hanem személyiségében, megszólalásaiban, föllépésében valami különleges lehetett, amely a környező emberek között is, az ott élő emberek között már ismert volt, egészen annyira, hogy egyrészt a fáraó is megajándékozta őt mindenféle vagyontárgyal, és most pedig fölajánlották neki, hogy bárhol eltemetheted a feleségedet, fölajánljuk neked, senki közül nem tagadja meg a sírját, hogy oda temes halottaidat. Ábrahám erre fölkelt, meghajtotta magát az ország lakója hetiták előtt, és így szólt hozzájuk. Ha beleegyeztek abba, hogy házam halottait eltemethessem, akkor hallgassatok meg. Járjatok közbe értem Efronnál, Cohár fiánál, hogy a Mahpelai barlangot, ami az övé és birtokának szélén fekszik, engedj át nekem, adj el nekem jelenlétetekben teljes áron temetőhelynek. No most, minden bizonnyal Ábrahámnak nem akkor jutott eszébe, hogy jaj, hát hogyha az a Mahpelai barlang jó lesz, hanem amikor már szükség volt arra, hogy a feleségét eltemesse, kinézhette magának ezt a helyet, ezt a telket, hiszen azt is tudta, hogy kihöz tartozik. Egy bizonyos Efronnak a telkéről van szó. És ő azt meg akarta venni, de így kezdte a beszélgetést a hetita vénekkel, hogy kért tőlük lehetőséget, hogy a halottait eltemethesse. Na most a történet aranyos eleme, hogy ott van Efron közöttük. Ez számunkra, a mai emberek számára elképzelhetetlen, miért nem ment oda hozzá, Efron, add már nekem azt a telket, megy kérsz érte, eltemetem ott a feleségemet. Hanem mindenkit közösen, az egész közösséget szólítja meg, ez adja hitelét az egész beszélgetésnek és az adásvételnek. És az ott jelenlévő Efron füle hallatára mondja, hogy járjatok közben Efronnál, Cohár fiánál, hogy engedj át nekem, vagy adja el nekem ezt a telket. Efron, folytatódik a szöveg, Efron éppen a hetiták között ült, a hetita Efron válaszolt Ábrahámnak az összes hetita jelenlétében, aki eljött a város kapujához. Nem úgy, uram, hallgass meg engem. A telket neked ajándékozom, és neked adom a barlangot is, amely rajta van. Honfitársaim jelenlétében ajándékozom neked, temesd el halottaidat. Nagyon érdekes, hogy ő is fölajánlja. Te az Isten embere vagy, nem kérek én érte semmit, nyugodtan temesd oda a feleségedet és a többi halottadat. Így folytatódik a beszélgetés. Ábrahám meghajtotta magát az ország lakói előtt, és így szólt Efronhoz az ország lakóinak jelenlétében. Tehát nem csak, hogy oda megy, válaszol Efronnak, hanem előbb meghajol az ország lakói előtt, És aztán Efronhoz szól, az ország lakóinak jelenlétében hangsúlyozza a szöveg. Igen, de mégis hallgass meg engem. Tehát elfogadja, jó néven veszi a fölajánlást, az ajándékozást, de mégis hallgass meg engem. Én megfizetem neked a telek teljes árát, fogadd el tőlem, hogy eltemethessem ott halottaimat. Fizetni akar érte, nem fogadja el valamiért ezt az ajándékot. Efron ezt válaszolta Ábrahámnak. Hallgass meg engem, uram. 400 ezüstséggel egy telekért, mi az köztem és közted? Temesd el halottaidat. No, az érdekes, nem? Efron már rögtön tudta is az árat. 400 sékelt kérek. Akkor találta ki, vagy már tudott róla, vagy korábban fölmérte már, hogy ez a telek körülbelül ennyit érhet. Ábrahám nem alkudozik semmit, Ábrahám elfogadta Efron ajánlatát, és Ábrahám lemérte az árat Efronnak, amit az a hetiták jelenlétében megnevezett 400 ezüst sékel, ahogy az a kereskedők körében járja. Valójában egy adásvételről van szó, ha úgy vesszük egy alkuról, F meg akarja venni azt a telket, amit már korábban kinézett Ábrahám, megszólítja Efront, mennyiért adod? Efron meg ennyiért, jó, tessék, odaadom a pénzt, és enyém a telek. De ezt az egyszerű adásvételt, ezt a párbeszédet veszi körül ez a rituálé, ahogyan föláll, meghajol az ország jelenlétében, az ország lakóinak és véneinek jelenlétében mondja el a vásárlási szándékát, az árat, és aztán a jelenlétében fizeti ki. Így Efron telke, amely Machpelában Mamrétől keletre feküdt, a telek a rajta levő barlangokkal, s körös körül a telek egész területén levő fákkal, az összes hetita jelenlétében, aki a város kapujához jött, átment Ábrahám birtokába. Viszonylag pontos a leírás, hogy meg mi is ez a telek, a fák is, Efron nem vághatja ki a fákat, hogy abból még valami is haszna legyen, a barlangok is, meg mindaz, ami rajta van, átmegy Ábrahámnak a birtokába. Ezután Ábrahám eltemette feleségét, Sárát a barlangban, a Machpelai telken Mamrétól keletre Kánán földjén, így a telek a rajta levő barlanggal a hetitáktól jogszerűen Ábrahámra szállt temetőhelyül. Hangsúlyozza a szöveg, hogy mindez jogszerűen történt. Ott a városkapuban, a vének jelenlétében, nyílt tárgyalás során szerezte meg a telket 400 ezüst sékelért. Emlékszünk talán, hogy annak idején volt egy hasonló fölajánlás, amelyel megszólították Ábrahámot, mégpedig amikor Lót unoka öccsét szabadította ki az öt királyok fogságából. Lót akkor még Szodomához tartozott, ez még jóval Szodoma és Gomorra elpusztítása előtt történt, és visszaszerezte nem csak Lótot és családját, hanem Szodomának, Szodoma királyának az teljes vagyonát, akiket fogságba hurcolt az öt király, és Szodoma fölajánlotta az ajándékot, de azt is visszautasította Ábrahám. Érdemes fölidézni ezt a kis történetet is, olvasom a Szentírásból. Amint meghallotta Ábrám, hogy unokaöccse fogságba esett, fölfegyverezte 318 legényét, akik a házánál születtek, és Dánig üldözte őket. Éjszak azután csapatokra oszlottak szolgáival együtt, rájuk támadt, megverte és üldözte őket egészen Hóbáig, amely Damaszkusztól északra van. Visszahozott minden jószágot, visszahozta unokaöccsét, Lótot is jószágával együtt, meg az asszonyokat és a népet is. Miután így megverte Kador Laomert és a vele tartó királyokat, visszatért. Szodoma királya pedig kivonult eléje a Sáve völgybe, azaz a király völgybe. Itt aztán van egy közbelső rész, amikor találkozik Melkizedekkel, és Melkizedeknek tizedet ajánl föl Ábrahám, kenyeret és bort. De ezt most hagyjuk, folytatódik a történet. Szodoma királya ezt mondta Ábrahámnak. Add nekem az embereket, a jósz, add nekem az embereket, a jószágot pedig tarts meg magadnak. Tehát valamivel megpróbálta visszafizetni neki, hogy hát az életét köszönheti, és az egész vagyonát, hogy Ábrahám visszaszerezte neki, tarts meg a vagyont, de hát nagyon örülök, hogy legalább a személyeket, feleség, gyerekeket megkaptuk. De Ábrahám így válaszolt Sodoma királyának, fölemelt kézzel esküszöm az Úrra, a fölséges Istenre, az ég és a föld alkotójára, hogy egy szál fonalat, vagy egy saru szíjat sem veszek el mindabból, ami a tied, hogy ne mondhast, én tettem gazdaggá Ábrahámot. Nem fogadta el tehát az ajándékot. Ugyanúgy, ahogy itt a hetitáktól sem fogadja el az ajándékot, holott arról a területről van szó, amelyet az Isten megígért neki. Akár gondolhatta is volna, hogy na hát akkor az Úristen ígérete most kezd megvalósulni, legalább egy kis területet már megkap ingyen az ígéret földjéből. De valami arra indította Ábrahámot, hogy ő nem az emberek vagyonából akar meggazdagodni. Istentől várja az áldást, és ennek nyomán a gazdagodást. Nem mindegy, hogy az emberektől, vagy az Istentől kérjük, és várjuk a gazdagodást. Nem mindegy, hogy miben gazdagodunk. A világi dolgokban gazdagodunk, vagy az Istenben gazdagodunk. Ábrahám az Isten embere számára a legfontosabb az Isten áldása volt. És nem akar hasznot húzni ebből, hogy ő az Isten embere. Nem akar az emberektől elfogadni gyarapodást, gazdagodást. Mert számára az Istenben való gazdagodás az igazi cél. Eszünkbe juthat egy új szövetségi történet is az esztelen gazdagról. Jézus így mondja, egy gazdag embernek bőséges termés hozott a földje, így okoskodott magában, mit tegyek, nincs hová gyűjtsem a termésemet. Tudom már, mit teszek, lebontom csüreimet és nagyobbakat építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd elégedetten mondom magamnak, ember, van annyit, hogy sok évig elég, pihenj, egyél, így áll, és élj jól. Ám az Isten így szól hozzá, esztelen, még az éjjel visszakérik tőled lelkedet, amit gyűjtöttél, kire marad? Így jár az, aki vagyont halmoz fel magának, ahelyett, hogy az Istenben gazdagodnék. Jézus szembeállítja a világban való gazdagodást, az Istenben való gazdagodással. Hát szegény ember, hát mit csináljon? Hát valóban, hála Istennek nagy termése volt, és okosan gondolkodott, ha azt veszük, hát nagyobb csűröket kell építeni. Mégis Jézus ezt a példabeszédet a világi gazdagodás és az Istenben való gazdagodás szembeállítására mondta el. Mert van, amikor szemben állad kettő. Sajnos mindmáig él sokakban az az ószövetségi indítatású és teljesen materiális szemlélet, hogy akit az Isten megáld, az egészséges, jólétben él, gazdag, sikerülnek a dolgai. Magyarországon is van egy, de talán több is a szekták közül, amelyik ezt tűzi ki az zászlajára. Meglepő, sőt félelmetes, hogy meg is gazdagodnak valóban. De hogy a háttérben milyen áron, arról jobb nem beszélni. Ránk keresztényekre is jellemző lehet ugyanez, hogy a világi javak birtoklásában szeretnénk inkább előre jutni. Márpedig föl kell ismerni, hogy az Isten nem mindig a világi javakban való gyarapodásban mutatja meg szeretetét. Van, amikor éppen azzal szeret, hogy elvesz. Éppen azzal gazdagít, hogy megfoszt valamitől. Hogyha ragaszkodom a világi dolgokhoz, akkor ilyen helyzetekben akár szembe is fordulhatok az Istennel. Miért vett el tőlem? Miért fosztott meg ettől vagy attól? Hogyha nem veszem észre, ezt a szembeállítást. Van, amikor szemben állnak a világi javak az Istenben való gazdagodással. Ha ezt nem veszem észre, óhatatlanul belecsúszok abba, hogy fontosabbá válik a világi javak. Fontosabbá válnak a világi javak. És elszegényedek az Istenben, mert szembe áll. Van, amikor megáld az Úristen, és szép dolog a világban szépen élni, hiszen ilyen világot alkotott nekünk az Úristen. De föl kell ismernünk, hogy sok esetben a mi életünkben, a mi keresztény emberek gondolkodásában is mennyire uralkodik ez az új pogányság, a jólétnek a hajszolása. Pedig Jézus világosan beszél arról, hogy nehéz bejutni a gazdagnak a mennyek országába. Most ezt vagy nem hisszük el, vagy nem veszük komolyan. Nem figyelünk el eléggé oda rá. Hát miért nehezítjük a saját bejutásunkat a mennyországba azzal, hogy gyűjtögetünk földi javakat? Egyre újabb autó, egyre nagyobb lakás és kert, egyre szebb ruhák, egyre magasabb életszínvonal. Mondom, az természetes, hogy az ember szeretne kényelmesen, szépen élni. Szép ez a világ, az Isten nekünk adta, nekünk teremtette. De csak akkor, hogyha közben az Istenben is gazdagodom. Különben, ha nem, akkor csak terhemre válik ez a sok földi kacat. Tudja ti, mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek, és ezeket mind megkapjátok. Bőségesen elegendő volna nekünk a lelki javakra törekedni, ezt tartani szem előtt, hogy az Istenben gazdagodjam, hogy ő legyen a legfontosabb. És minden mást ez alá rendelek. Olyannyira fölfokozódott, főleg a nyugati civilizációban a jólét hajszolása, hogy az imádkozó keresztény templomba járó emberek is elvetették a súlykot, és nem vesszük észre, hogy melyek azok a pontok, amikor az anyagi javak az Istenben való gazdagodás ellenére vannak, amikor szemben áll a kettő. És igenis azon nyomban el kell hagynom azt a fajta gyarapodást, amely nem segíti az Istenben való gazdagodásomat. Egy-egy döntésnél mindig ez a legfontosabb, hogy az Istenben maradjak. Az Isten akarata szerint hozza meg a döntést. Sok olyan helyzet elé kerülünk, amikor el kell döntenünk, hogy megveszem ezt vagy azt a dolgot, cserélek-e valami másra, nagyobbra, váltok-e munkahelyet a jobb fizetés érdekében, és így tovább. Soha sem szabad megfeledkezni az igazi célról, a végső célról, amely az egész életemet, az egész életem minden tettét, a legapróbb döntéseit is befolyásolja. Arra kell, hogy fölfűződjék. Ami nem abba az irányba fűződik föl, az lenyesendő, azt el kell hagyni. Jobb esetben gyónások alkalmával szembesülök azzal, hogy mi az, amit nem kellett volna megtennem, és mi az, amit mégis meg kellett volna tennem, de nem tettem, mert nem az vezetett, hogy az Isten felé haladjak. Erre mindig ad lehetőséget az Úristen. Mindig kiigazíthatom az életemet. Mindig újra irányba tehetem a kocsinak, a szekerének. Mindig újra irányba tehetem a saját életemet. De a fő cél mindig az, az Istenben gazdagodja. És nem adom el a lelkemet csak azért, hogy a világban egyre jobb életet tudjak magamnak vagy a gyermekeimnek fölépíteni. Ez azért is nagyon fontos, mert, ahogy mondja Jézus, tudja, ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. A mennyei atya jól tudja, hogy olykor megpróbáltatásokra is szükségünk van. És a legbölcsebb mértékkel szabja ki nekünk ezeket. Most is úgy érezzük, hogy elvesz tőlünk nagyon-nagyon sok mindent. Hihetetlen módon átalakult az életünk. Szörnyű nagy megpróbáltatás alá került az egész társadalmunk, az egyes ember, a családok, az egyházak, az országok vezetői. Ilyen megpróbáltatás még soha nem volt, amelyet most meg kell oldanunk. De csak akkor találjuk meg a helyes megoldást, hogyha az Istenben akarunk gazdagodni. Ha nem félünk elveszíteni dolgokat, mert ezen keresztül az Úristen tanít bennünket. Úgy értékelem, hogy az egész világ, főként a nyugati civilizáció már nagyon-nagyon rossz irányba ment. Nagyon nagy volt a baj, hogy ekkora figyelmeztetés kellett a fejünkre bocsátani az Úristennek, mint ez a világméretű fertőzés. Egy hatalmas pofon, ami megállítja az emberiséget a rohanó lépteiben. És meg is kell állnunk, nem tovább rohannunk, vagy siránkoznunk, hogy mi mindent veszítünk el. Az Isten figyelmeztet ezen keresztül. Állj meg, ember, állj meg, világ, és nézd meg, hogy merre haladsz. Nézd meg, hogy mit gyűjtesz. Vizsgáld meg, hogy mi az igazán fontos neked. Ha az Isten a fontos, akkor ebben a nagyon nehéz helyzetben is megtalálom azt, hogy mit kell tennem. Ha a állásomat veszítem el, hogyha a fizetésemet veszítem el, és nem tudom a családomat fönntartani, akkor is az Isten kezébe vagyok. Akkor is az Isten tanít engem ezen keresztül. Ha az Istenben akarok gazdagodni, akkor fölismerem azt, hogy hogyan vezet ezen keresztül az Isten. Hihetetlen módon fölértékelődik most a hitnek a szerepe. Szinte megmutatkozik, hogy valóban a hit vezeti az életemet, vagy sem. Ha kétségbe esek, ha jajgatok, jajveszékelek, ha páni félelem fog el, akkor eddig se hittem az Istenben. Itt az idő, hogy az Istenhöz forduljak, és belé kapaszkodjam. Mert az Isten tudja, hogy mi fog történni. Senki más nem tudja, hogy mi fog történni, de ő tudja. Hát akkor miért ne hozzáfordulja? Az Istenben akarok gazdagodni. Az Isten akaratát akarom végbevinni az életemben. Megállt most, lelassult az életünk. És nem is baj. Elgondolkodtat minket, hogy merre haladjunk, hogy mit lépjünk, milyen döntéseket hozzunk. Ha a ma hallott szentírási szöveget veszük újra elő, akkor ott is azt látjuk, hogy úgy megcsöndesedett. Vagy inkább azt mondom, hogy még a fölpörgés előtti csöndbe és szép nyugalmas ütemben zajlik ez az adásvétel. Számunkra, a mai emberek számára egy adásvétel nevetséges volna, hogyha így zajlana. Pedig ne nevessünk rajta. Ez egy higgadt, megfontolt, nyugodt lépésekben végig vezetett adásvétel. Ábrahámot ez vezette. Ebben a megfontoltságban, ebben a lassúságban találta meg a saját döntéseit. Ha újra meghallgatjuk ezt az érdekes példabeszédet, akkor nem csak azt értjük meg belőle, hogy Ábrahám nem fogadta el a hetiták, vagyis a világ fölkínálta lehetőséget ajándékba, csak az Istentől fogad el ajándékot, hanem mint egy érzékeljük ennek a párbeszédnek a nyugodtságát, lelassultságát, fölpörgés előtti ritmusát. És ez segítette hozzá Ábrahámot is, hogy jól döntsön. Mi sokszor a felpörgetett szóáradatban nem találjuk meg a jó döntést. Akkor a pörgésben csak kapkodásra van lehetőség. Szinte biztos, hogy rosszul dönt az ember. A lelassult időben a beszélgetéseink is hadd lassuljanak le. Legyen most ez is tanulság Ábrahám és a hetiták beszélgetéséből. A lelassult élet hozzásegít a jó, a jobb döntésekhöz. Mert azt is tegyük hozzá, hogy most ebben a teljesen váratlanul jött és bizonytalan helyzetben bizony nincs is jó válasz. Nincsen jó döntés. De mégis, ha Isten mellett döntünk, azzal biztos, hogy nem tévedünk. Segítsen minket hozzá jó döntéshez ez a mostani lelassult élet. Arra gondoltam, hogy záró imádságképpen hallgassuk meg újra a párbeszédet, nem is annyira annak a tartalmára, mint inkább a ritmusára figyelve. hiszen minden szentírási szöveg egyben imádság is, és az első megközelítésben olyan kicsit nehezen érthető szövegnek tűnt. Mit is kezdjünk, mi ebből a tanúság vajon? Most azonban imádságként hallgassuk meg ezt a példabeszédet, és így hagyjuk, engedjük, hogy hasson ránk ebben a lelassult időben a mi beszélgetéseinkre, a mi Istennel való beszélgetéseinkben is, Istennel való beszélgetéseinkre is ez a szép, lassú, nyugodt ütem, amely eredményeképpen megszülethetnek a jó döntések, az Isten akarata szerinti döntések. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Ábrahám fölkelt, eltávozott a halottól, és így szólt a hetitákhoz. Én csak vendég és jövevény vagyok nálatok, ezért adjatok nekem egy sírhelyet, hogy házam halottait eltemethessem. A hetiták így válaszoltak Ábrahámnak. Hallgass ránk, Urunk, úgy élsz közöttünk, mint Isten főembere, temes halottaidat legjobb sírhelyeinkre. Senki közülünk nem tagadja meg tőled a sírját, hogy oda temes halottaidat. Ábrahám erre fölkelt, meghajtotta magát az ország lakói a hetiták előtt, és így szólt hozzájuk. Ha beleegyeztek abba, hogy házam halottait eltemethessem, akkor hallgassatok meg. Járjatok közben értem Efronnál, Cohár fiánál, hogy a Machpelai barlangot, ami az övé, és birtokának szélén fekszik, engedje át nekem, adj el nekem jelenlétetekben teljes áron temetőhelynek. Efron éppen a hetiták között ült. A hetita Efron válaszolt Ábrahámnak az összes hetita jelenlétében, aki eljött a város kapujához. Nem úgy, uram, hallgass meg engem. A telket neked ajándékozom, s neked adom a barlangot is, amely rajta van. Honfitársaim jelenlétében ajándékozom neked, temesd el halottaidat. Ábrahám meghajtotta magát az ország lakói előtt, és így szólt Efronhoz az ország lakóinak jelenlétében. Igen, de mégis hallgass meg engem. Én megfizetem neked a telek teljes árát. Fogadd el tőlem, hogy eltemethessem ott halottaimat. Efron ezt válaszolta Ábrahámnak. Hallgass meg engem, uram. 400 ezüst sékel egy telekért, mi az köztem és közted? Temesd el halottaidat. Ábrahám elfogadta Efron ajánlatát, és Ábrahám lemérte az árat Efronnak, amit az a hetiták jelenlétében megnevezett, 400 ezüst sékel, ahogyan az a kereskedők körében járja. Így Efron telke, amely Machpelában, Mamrétől keletre feküdt, a telek a rajta levő barlangokkal, s körös körül a telek egész területén levő fákkal, az összes hetita jelenlétében, aki a város kapujához jött, átment Ábrahám birtokába. Ezután Ábrahám eltemette feleségét, Sárát a barlangban, a Machpelai telken Mamrétól keletre, Kánán földjén. Így a telek a rajta levő barlangokkal a hetitáktól jogszerűen Ábrahámra szállt temetőhelyül. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.